Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Mariai Judit, modell, fotóművész, író, rádiós műsorvezető, akit köszöntök, szia!
Szép jó reggelt mindenkinek!
És mondtam itt a bevezetőben, hogy te is a saját reggeli műsorodból jössz.
Igen, az még korábban volt, úgyhogy jó hajnalba kellett lennem, és mint halljátok, elég nazális a hangom, most még náthás is voltam, de hát...
Ó, tök jó ez a rádióban, hidd el.
Igen.
Szeretik a karcos hangot a népek.
Hát lehet, nem tudom, hogy ez karcos-e, vagy csak egyszer egy kicsit orhang.
Na de, hogy akkor te korán keltél, meg volt a saját műsorod, ami egyébként nagyon a jelenről szól.
Igen, az izraeli-palesztin-izraeli konfliktusról beszélgettünk, úgyhogy sajnos nagyon aktuálisak voltunk, úgyhogy hát ez nem egy vidám rengel
igen,
volt.
Igen, igen, ez egy kemény, és amikor egy ilyen téma van, az rád hogy üred?
Egyrészt minden ilyen téma, főleg amikor háború vagy valami borzalmas dolog történik a világban, az megvisel, de hát ez különösen nyilvánvalóan megvisel, hisz hát ugye tudjuk, hogy zsidó származású vagyok, és hát így ez a nagymamámnak volt egy rossz híre, hogy miten ő zsidó, és ő holokauszt túlélő, ezért ugye számomra is van egy rossz híre. De hát sokáig azt hittem, hogy ez nem egy rossz hír, nem is értettem, hogy miért mondják ezt, hisz nyilvánvalóan olvastuk a holokausztot, édesanyám odaadta már gyerekkoromban, nagyon korán 5 évesen már olvastam az összes ezzel foglalkozó irodalmat, és én azt gondoltam, hogy ez soha nem tud megismétlődni. Hogy soha. És hát sajnálatos módon most egészen elképesztő dolgok történnek, és nagyon szeretném, hogyha ez a konfliktus valahogy minél előbb megoldódna.
Mert hát, a népirtásra gondolsz, hogy nem tud újra megismétlődni.
Hát nép, igen, hát nyilvánvalóan semmilyen népnek az népirtása nem fog meg újra megismétlődni, de hát különösen nyilvánvalóan egy olyan nemzetnek, amelyik ennyit szenvedett, és amelyiknek a sorsát az ember a szívén viseli.
Hogyne, meg ahonnan származik, meg amit látott, amit érzékelt, meg hát ugye ilyenkor szoktam mondani, hogy 100 éven belül igazából a fenyegetettség ott volt, hogy teljesen kiírtják ezt a népet. És,
igen, és én azt gondoltam, és hát ezt nyilván a Netanyahu is mondta majd, hogy ha a háborúnak vége, akkor nyilvánvalóan meg kell találni azokat az okokat, felelősöket, hogy egy olyan nép, akinek mindig készelétbe kellett volna állni, hogy egy ilyen október 7-ei támadás, hogy a Jóistenbe történhetett meg, ami azért döbbenetes, mert ez nem mindenkire kihat. Tehát ha azt hiszük, hogy meg tudunk menekülni a háború elől, vagy az utórezgései, vagy a mellékzöngéje elől, az tévedés, hisz Európában ugyanúgy tüntetések zajlanak, nyilvánvalóan mindenki a saját preferenciájának megfelelően tüntet, nyilvánvalóan összecsapnak érdekek, és hát nyilvánvalóan a terrorizmus, ami egy állandó fenyegetettsége a világnak, az egyre erősödik. Tehát nem véletlenül történik, azt hiszem, csak Franciaországban, meg Angliában legalább 1500 antiszemita megmozdulás történt csak az elmúlt hónapban. Tehát itt egyszer nem tudunk meg, nem, tehát egyszer muszáj képbe lennünk, mert saját bőrünkön érezzük, és ezt nem csak én, hanem mindannyian.
Én gondolom azt, hogy ami most zajlik, az úgy fog bekerülni a történelemkönyvekbe, mint valaminek a kezdete vagy kiváltója, csak az ember igyekszik nem előre szaladni.
Hát remélem, hogy egyszer csak történelemkönyvekbe olvassuk, de jelen pillanatban ez az itt és a most, ez a sajnálatos módon, és most kell valahogy túlélnünk mindannyiunknak, és nem tudom, minek a kezdete, mert igazság szerint én a Covid óta érzem, hogy valami rettenetes dolognak a kezdetén állunk, tehát a 2020-as év volt szerintem az emberiség életében egy döbbenetes választóvonal, hogy amikor egyszerűen az élet-halál kérdése merült fel mindannyiunkba. Nekem amúgy is a 2020-as egy komoly betegség éve is volt, tehát egyszerűen, hát nem is tudom, tehát csodálatosan, hogy élünk.
Na, nagyon szép reggelt mindenkinek.
Igen, tehát hogy ugye kedves vidám bevezetése, most már csak vidám dolgokról fogunk beszélni.
Igen, de hát ugye mondtam, hogy neked azért ebből a szempontból nehéz reggeled volt, hiszen egy másik rádió reggeli műsorvezetőjeként ezzel foglalkoztál, de én is azt mondtam, hogy kerekedjünk át egy kicsit arra a témára, amit én szerettem volna, ami amúgy a gyerekkoroddal kapcsolatos, meg a te karriereddel kapcsolatos, és biztos, hogy ebbe is vannak nehézségek, hiszen így is kezdtem én is egy holokauszt túlélő nagymamával, nagyon szerény körülmények között éltetek, és édesapáddal kapcsolatban olvastam egy visszaemlékezésedet, Mariai Tamás, aki a 60-as évek híres gokárt versenyzője volt, annak ellenére, hogy egy villamos balesetben elvesztette mindkét lábát, és egyébként meg egy tragikus sorsú, szóval, hogy bizonyos szempontból továbbra is szép napot mindenkinek.
Igen, még nem tudjuk vidám téma, de majd aztán talán jóra fordul a dolog egy kicsit.
De közben pedig ez ugye a te életed, ami viszont nagyon sikeres lett, nagyon sok mindent láttál, megéltél, hogy...
Hát ez az acélt megedzik, hogy úgy mondjam, az orosz irodalom egyik alapművét idézzem. Tehát én azt gondolom nagyon sok esetben, hogy az az ember, aki nehéz körülmények közül jön, és valamiért szeretne onnan kitörni, az egy nagyon sikeres életpályát tud esetleg befutni, pont azért, mert hogyha hogy az, ami nem tör meg, az megerősít szinte egy másik közhelyel, folytassam ezt a gondolatot. Tehát én azt gondolom, hogyha te valahonnan jössz, és nincs kipárnázva az életed, és ezt a mostani fiatalokra is gondolok, akik bár most éppen kifordulnak ebből a párnából, mert jelen pillanatban ők is szembesülnek az előbb említett nehézségekkel. Tehát én azt gondolom, hogy az életnek a korai szakaszában megért nehézség, az nem biztos, hogy rosszat tesz. Tehát én sokáig azt gondoltam, és így is éltem, hogy ez egy jó löket attól, hogy elinduljak egy nulla vagy mínuszból. És hát tényleg sikerült, mert hát ha visszatérünk, tényleg egy szobakonyhába nőttem fel, ahol a...
Na de milyen hangulatban? Tehát a visszaemlékezésekből azt olvasom, kicsit apukádra ki akarok térni, igen, akit jó, te mindjárt, igazából igen. Nem ismertél.
Nem, egyáltalán nem ismertem.
De ez hogy lehet? Hát, mert hogy korán meghalt, azt értem, de azért te 4 éves voltál.
Igen, vagy. De az édesapámat ugye a baleset hányba érte? Tehát nyilván 14 éves korában leesett a villamosról, és hát a szembe lévő villamos gázolta el egyébként, és a BÁV kórházba ébredt, ezt nemrég olvastam, képzeld el, hogy így kinyílt hétvégén ez az Arkánum, és ott találtam, beírtam, hogy Marjai Tamás, és így özöllöttek a cikkek, tehát hogy ilyen Gokárttal foglalkozó cikkek, és találtam egy visszaemlékezést, a saját interjúját, mert hát egyébként ugye sose találkoztunk, és ő elmesélt, hogy 14 évesen a MÁV kórházba ébredt, ugye észrevette nyilvánvalóan, hogy a lába nincs meg, és akkor hallotta, hogy felbőgött ott valami motor, és akkor ő eldöntötte, hogy autóversenyző lesz, ami egyébként teljesen elképzelhetetlen volt, és én azt gondolom, hogy ő volt szinte, valószínű, ő volt az első paraversenyző, szerintem Európában is, mert amikor ő kitalálta
annak
ezt...
Annak idején még nem is volt
nem is volt ilyen, és igen. Elment a Automotor Szövetségbe, és előtte Jezolóba, egyébként cirkusszal turnézott, nagyon kíváncsi volt a cirkuszosokra, és ott a cirkuszosok adták neki össze az első gokártyára a pénzt, és ő egyébként műszerész is volt, és sikerült neki ezt a kezére áttenni az összes technikai dolgot, hogy ezt tudja vezetni, ezt a gokártot. Erről egyébként később újságcikkeket is látok, egyáltalán nem titkolta a találmányát, ott van a tervrajz, és akkor elment az Automotor Sport Szövetséghez, akik kinevették, és mondták, hogy ez lehetetlen, és nem is volt erre jogszabály, mert hát semmit, soha nem akart láb nélküli ember autót vezetni, és addig mondták, hogy jó, hát induljon, jó, legyen utolsó, és már az első versenyét is megnyerte, de hát ő egy nagyon szívos pali volt, ebből is látszik, és hát nagyon sok sikert sikerre halmozott, és akkor ő eldöntötte, hogy ő nem fog 40 éves koránál tovább élni. Tehát neki ez benne volt a pakliba, mert úgy döntött, hogy ő nem lesz egy ilyen nyomorék, akit ide-oda tegyenek. Öreg korára mondta ő.
Világos, tehát hogy ő nem addig akart, amíg ő saját magával mindent el tud intézni, meg, és igen. Ő nem akart senkinek
a terhére lenni.
Terhére lenni, meg se kiszolgáltatott.
Igen, és anyunak is, amikor anyuval összeismerkedett, ami elég könnyű volt, mert a Bajza utca 68-ban lakott apám, és a 70-ben mi, és akkor összetalálkoztak, és hát nagy szerelem lett, legalábbis az édesanyám részéről mindenképpen, és akkor meg is mondta neki, hogy hát ne akarjon gyereket, mert ő mindjárt öngyilkos lesz, tehát ennek semmi értelme. És az anya, hát anya nem fogadott szót, úgy látszik, vagy a természet nem fogadott szót, és amikor anya terhes lett, akkor apám mondta is neki, hogy fel is út, le is út, úgyhogy még haza is költözött anya a szomszéd házba, tehát ott laktunk mellette.
Ennyire komolyan vette a saját elképzelését, igen. Nem tudta megváltoztatni azt, hogy jön egy új élet.
Nem.
És aztán utána, amikor ő 40 éves lett, akkor ezt meg is tette.
Igen. És akkor pont, akkor még eltelt 2-3 év, 4, és akkor én egyszer láttam, én most utólag emlékszem, hogy olyan, épp hogy járni tudok, van egy ilyen emlékem, hogy ott a utcába állok, és akkor ott vannak egy ilyen férfiakból álló csoport, és egy nagyon szép szőke kislány voltam, és így oda mentem, de ott állt egy ilyen mankós bácsi, és az így el is piszkált a bottyával, hogy mit vagyok itt. Tehát, hogy nem, egyáltalán nem akarta, hogy én megszülessek, nem akart semmi ilyesmit, nem akart utódot, nem akart, nem tudom, most eleinte haragudtam rá, vagy hát nehezteltem.
Ezt akartam kérdezni, hogy már bocsánat, de hogy ezzel azért volt dolog feltehetően.
Igen, eleinte volt, csak érdekes módon az anya is mindig nagyon jól, tehát nagyon szépen nyilatkozott róla, tehát, hogy amikor nevettem, jaj, úgy nevetsz, mint az apád, akkor nem tudom, apám kiment az esőbe és táncolt, mindig nagyon boldog volt, mindennek tudott örülni, és valahogy mindig az anya azt mondta, hogy tehát borzasztó, ha eleve kinézetre is pontosan úgy nézek ki, másrészt valahogy nagyon-nagyon hasonlítok rá, tehát semmilyen negatív dolgot nem kaptam, és ezt haragudtam egy kicsit, hogy öngyilkos lett, de hát ez úgy az iskolába is azért vettek fel oda szembe, mert hogy az Árva kislány, ez egy nagyon jó iskola volt a Bajza utca, én mindenféle tagozatos voltam, matematika, énekzene, meg hát szóképolvasó is lettem, és csak azokat vették fel, akiknek valami helyi protekciója volt, de nekem nem volt protekcióm, én viszont a szomszéd Árva kislány voltam, akit nem lehetett nem fölvenni a legjobb osztályba. És így kerültem be a Bajza utca iskolába, egy nagyon-nagyon-nagyon jó osztályba, és nagyon sokat köszönhetek az általános iskolámnak, és
érdekes, hogy milyen módon segíti egy szülő, igen, a gyerekét, igen, ha és ezt a furcsa áthallást nézzük.
És a nagymama, aki színésznő szeretett volna lenni, mindig minden nap föl kellett egy, igen, verset mondanom, és szavalni neki. És abban a lakásban lett az iskola könyvtára, ahol az apám egyébként felgyújtotta magát, és képzeld el, hogy ott szavaltam. Tehát ott álltam abba a lakásba, voltam, ahol tudtam, hogy öngyilkos lett az apám. Tehát, de ez is erőt adott, nem tudom. Tehát ugye vannak emberek, ez a félig tele, félig üres pohár, nekem ezek mind-mind erőt adtak, hogy én megmutatom, hogy hiba volt, hogy ő így döntött. És szerintem örülne, ha látna.
Hát ez nehéz erre mit mondani, mert az a visszaemlékezés, amit én olvastam, az egy nem régi.
Igen.
Nem régi. Tehát a felnőtt korodban született visszaemlékezés, mégis az egésznek a hangulata, a szóhasználata.
Az gyerekes.
Igen, de a szó jó értelmében. Igen, az egy kislány, az egy kislány vágyakozás az apukája iránt.
Igen, sokáig gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy apukám, de nekem volt egy anyukám, és volt egy nagymamám, aki hát szerintem 10 férfival felért. Tehát igazság szerint...
Igen, én azt gondolom, hogy valószínűleg ott ilyen nagyon-nagyon kemény asszonyok nagyon kellett, hogy neveljenek. A holokauszt túlélés az önmagában szerintem nyilvánvalóan megkeményítette az embereket. Hát meg nagyon erős határokat húzott, tehát hogy tud, hogy a világban hogy vannak, tudsz boldogulni.
Igen, meg vannak rossz emberek, és mi hogy kell átlátni a szitán, ahogy a nagymamám mondta, mert a nagymama volt az egyetlen a vasútállomáson 3 gyerekével, aki rájött, hogy mondták, hogy munkaszolgálatra megy a vonat, senki nem jött vissza arról a vonatról, és azon gondolkodott, hogy itt vannak 2-3 gyerek, a 7-6-5 éves, hát mit fognak ezek dolgozni, és rájött, hogyha innen nem vesz télakot, ahogy ő mondta, majd visszaemlékezésembe, azért tudom a jiddis szavakat, mert a nagymamám azt használta, és a másik novellámba is azért, amikor nagymamára emlékezem, akkor nyilvánvalóan ezek a szavak tolulnak elő.
Igen, nagyon szórakoztató ezeket
olvasni. Igen, mert ő beszélt így a nagy, igen.
Képzeld el, hogy azon gondolkodtam, hogy van-e olyan mondat, amit vegytisztán értek a leírásban.
Igen.
Hát értettem, de hogy ezeket a szavakat nem használjuk.
Igen, de
ma.
Én se használom. Érdekes, hogy amikor, hogy nem használom, de amikor a nagymamám jut eszembe, akkor nyilvánvalóan akkor az
és a télakot venni az innen jön.
Télakot, igen, igen, így is szótárba meg lehet nézni.
Mert
aztán
ezt én
át
ismertem
is
ezt a szót, de igen, azt nem tudtam, hogy...
Igen, amikor írtam azt a novellát, azért átnéztem, hogy ne tévedjek nagyot.
Igen,
azért volt olyan szó, a hüccpe vagy hüpce, vagy voltak hasonló szavak, amiket nekem is át kellett nézni, hogy pontosan, hogy írják, még össze is szoktam keverni. És,
ha valaki kíváncsi erre, hol találja meg?
Hát
én a Facebookon
beírja
talán.
Hát nem, a novellámat a Facebookon. Megjelent egyébként. Az egy nagyon szórakoztató dolog volt, mert... Van olyan oldalam, ami nem Maria Judit néven fut a Facebookon, mert valamikor mániákusan nyitogattam oldalt, Maria Judit is 13 volt, mert ugye 5000-ével beteltek az oldalak, de van olyan, ami nem, és ezt észrevette egy vadidegen ember ezt a novellát egy másik oldalamon, és mondta, hogy ő elküldi egy Szombat nevű, azt hiszem, havilapnak, és kérdezte, hogy mi a nevem, mondtam, hogy Pik Judit, de mindegy, mert a nagymamám Pikirén volt, és akkor ez megjelent a novella, és mai napig nem tudják, hogy én írtam. Tehát írásba ez volt az álnevem, az első eddig megjelent novellámat sem Maria Juditként írtam, mert egy vadidegen ember küldte egy vadidegen embernek, és gondoltam, hogy álljon meg a helyét nélkülem. Tehát ugye rólam a modellről igazán nem egy holokauszt novellára fognak asszociálni az emberek, úgyhogy én nagyon büszke voltam, hogy ez az írás megjelent anélkül, hogy bármilyen más lökést adtam volna.
De a te oldaladon megtalálható.
Megtalálható, most már átvettem, igen, magamtól plagizáltam, igen, meg bármelyik Maria Judit oldalon. Az én nagymamám néven, ha valaki kíváncsi, akkor megnézheti
ezt. Igen, mert hogy ott végig azt a szóhasználatot, minden helyzetet. Meg
hát nagyon szórakoztató, nagymamám egy vadállat volt, nem tudom.
Várj, fejezd be ezt a történetet, hogy ő rájött, hogyha nem vesz télakot, akkor, de hogy vett télakot?
Hát ott a fáma, meg a nagymamám elbeszélés egy kicsit megbicsaklik. Nagymamám nagyon szép asszony volt, egy fekete hajú, kék türkiszkék szemű asszony, és hát nyilván megtetszett ott a helyi csendőrnek, aki mondta, hogy álljon ott hátra, és majd ő is hátra jön. Itt nem folytatódik a nagymama visszemlékezése, de a lényeg az, hogy a hátra menésből az ablakon kicöktek az erdőbe, és meg tudtak szökni. Kiskunhalason volt, bár én szabadszállási pályaudvart írtam, mert szabadszállásiak, de végülis Kiskunhalason Halassi pályaudvarról szöktek meg mind a négyen, és aztán felpendliztek, ez másik szó, Budapestre, ahol a nagymamám taxisofőrnő lett, és ez egy külön fantasztikus történet.
Igen.
Úgyhogy ő tényleg megszökött, és azért szökött meg, mert józanul gondolkodott, meg felmérte, meg nem hitte el, hogy ez a vonat, ez nem stimmel. Tehát pedig akkor a zsidóság, főleg a vidéki, ez ugye 44 júniusában történt, ugye március 10, akkor jöttek be a németek, ugye a Horthy beengedte őket, és vagy hát maguktól is bejöttek volna mindenképpen, és akkor kezdődött a vidéki zsidóság deportálása, de utána a budapestieket később deportálták, vagy hát nem is nagyon kezdték el, vagy hát maradtak, hála Istennek. Itt sikerült Budapesten a sárga csillagos házba még elrejtőzni, és ott érte őket a felszabadulás. De hát mondom, a nagyi az egy fantasztikusan életre való asszony volt, és hát végülis ő nevelt, mert az anyának nem volt ideje, mert ugye ő volt a család fenntartó, mert hát ugye apa meghalt, és akkor a anyának kellett egy fizetésből minket eltartani, és plusz még be is iskolázták a marxista egyetemre, ahova én, mint nem volt hova tenni, úgyhogy végigültem a asztal alatt az egyetem éveit, úgyhogy
nem mondod.
De 7-8, Ágatilla volt az osztályfőnöke, úgyhogy még a marxista egyetemet is 7 évesen kezdtem el.
Ez nagyon durva.
De jó,
ott
jó
pofa ültél volt. Az asztal alatt?
Hát igen, mert hogy hát hol ültem volna, hát otthon is ülhettem volna, az előbb nem fejeztük be a szoba konyhába, ami nagyon salétromos volt, nem volt meleg víz, csak egy hideg víz, és a visszatérve arra, amikor az előbb arról beszéltem, hogy az embert mennyire megedzi a dolog, hogy nem volt meleg vízünk, és ott melegíteni kellett. És én arra gondoltam, hogy egyszer én nagy leszek, nekem lesz egy kádam. És akkor én fürödni fogok kádba. És ez volt az én életem legnagyobb vágya. Ezért is csináltam később egy fotósorozatot, a kádert, a Karafiát Orsival, hogy az élet lefolyik a kádba, hogy egy nő él, és amikor megcsináltam a fotósorozatot, utána most már csak zuhanyzom, tehát hogy már nincs ez a kád vágyam, tehát hogy már nem, de hogyha nem, ha tudsz örülni valaminek, tudod, egy apróságnak, tehát nem a Louis Vuitton táskáért átcsingózol, vagy a mai Insta celebek nézik, én is néha nézem, hogy micsoda csoda cuccok vannak, és azt mondod, hogy ez ennek semmi értelme, és a mai világban ráadásul, amikor látod, hogy mi történik, akkor rájössz, hogy a tárgyaknak az égvilágon semmi értéke
nincs. És ezt te mondod úgy, hogy egyébként majd nyilván kitérünk erre, hogy te azért megtapasztaltad a pompát, a fényt. Hát, azért ja. Modellként nagyon-nagyon sok helyen jártál.
Igen.
Te voltál az első magyar lány, aki a Playboyba megjelent. Nyilván ennek voltak hozadékai.
Igen, voltak, igen. Hát ugye, bárja, honnan kezdjük, hogy lettem modell, vagy hogy volt szerintem próbál.
Az lesz, hogy zenélünk, jó. És aztán utána visszajövünk, és innen fogjuk folytatni, de az biztos, hogy valami köze, ez az én feltételezésem, tehát hogy mondtad, hogy ugye a nagymama színésznő szeretett volna lenni, és neki a történelem azért elvette ezeket a választási lehetőségeket, ha jól gondolom.
Hát tőle elvette mindenképpen, igen. Minden választási lehetőségét elvette.
Így van. És viszont gondolta, hogy tovább ülteti, belődülteti, ugye? Tehát volt egy ilyen, hogy a nagymama azért
mindenképpen,
tanított
igen.
téged arra, hogy hogyan szerepelj, beszélj.
Igen.
Na, de aztán jött egy fordulat, az, ami miatt mégis a modellpályára kerültél. Ezek lesznek azok, amikről beszélgetünk a továbbiakban, majd zene után Marjai Judittal. Maradjatok ti is!